Kedves hallgatóink, a Bibliai Látomások című sorozatunk utolsó előadásán ismét szeretettel köszöntöm körünkben Nyári István előadó művészt. Kedves hallgatók, az elmúlt előadásokon sok nyomasztó, sőt, hogy nem mondjam, szörnyű téma került elénk. Jelenések könyvének főleg a 13. fejezetétből kiindulva, a világ végső állapota, az óriási egységtörekvések, a politikai, vallási erők összefogása. A jelenések 17. fejezete világosan közölte azt is, hogy a bárány ellen hadakoznak. Tehát sokszor Krisztus nevét valva, Krisztus ellen hadakozó összefogásról van itt szó. De az utolsó előadásról nem csak az happy end kedvéért mondanám, de valóban kihagytam azokat a látomásokat jelenések könyvéből, amelyek Krisztus második eljövetelével kapcsolatosak, és ennek a második eljövetelnek a felemelő voltával kapcsolatosak. Ugye ez nem lesújtó, vagy nem elszörnyülködő vég, mert a Biblia szerint több szempontból is szükségszerű Jézus második eljövetel. Először is azért, mert az emberiség valóban a szakadék szélére sodródik, és ha Krisztus nem jönne el, az emberiség rettenetes dolgokat vinne itt véghez. Hogy kipusztítaná az életet, vagy azoknak az életét, akik igaz módon élnek, vagy még egyéb más dolgokat sorakoztathatnánk fel, ez a mi lenne, ha kategóriájába tartozik, mert hiszen a Biblia arról szól, hogy Isten ezt nem engedi. Jézus második eljövetele azért szükségszerű, mert az erőszakossá, sőt gyilkossá vált ember kezéből ki kell venni a fegyvert. De nem csak ezért szükségszerű Jézus második eljövetele, hanem vannak ennek különböző pozitív oldalai is, például azért is, mert akiknek azok az emberek az életüket köszönhetik, akik megtanultak ezen a földön szeretni, akik megtanulták az életet törvényeiben tisztelni, azok számára Jézus második eljövetele az az örömteli ünnep, amikor találkozhatnak megmentőjükkel. Az életben a személyes találkozásoknak nagyon nagy horderejük van. Mindannyian, ha visszatekintünk az életünkre, szüleinkkel, viszont látni egymást, testvéreinkkel, barátainkkal, rokonainkkal. Sőt, hát ugye a 20. században többször is átéltek ilyet Magyarországon is családok, hogy háborúból valakit hazavárni, vagy találkozni személyesen, mondjuk egy eltűntnek hit valakivel, esetleg éppen közeli családtaggal, egyszer éppen felidéztük, itt talán István idézte fel Móri Zsigmondnak a megrendítő novelláját, ahogy Szibériából hazajön egy férfi, és 8-9 év után találkozik vele a feleség, hogy ez első világháborús történet, illetve azutáni történet. Milyen szívszorító, de mennyire örömteli, felemelő alkalmak ezek a személyes találkozások azzal a valakivel, akit szeretünk. De azzal a valakivel, akinek az életünket köszönhetjük. Krisztus, aki mindenkiért meghalt, aki mindenkiért az életét adta, és ő vele találkozni. Természetes, hogy a Bibliának minden irata beszél Jézus második eljöveteléről. Már a Biblia első iratában, Mózes első könyvében találkozunk egy Énok nevű emberrel, aki az özönvíz előtti nemzedékben élt, és aki már múlt időben szólt Jézus második eljöveteléről. Júdás levelében így olvashatjuk, ami visszatekint erre az időszakra, hogy Énok ezt prófétálta, hogy eljött az Úr sok ezer szentjeivel. Tehát Jézus nem csak magában jön, hanem mennyei seregekkel körülvéve, angyalokkal körülvéve jön, hogy szabadítást, megváltást hozzon. És egy harmadik szempontot is hadd említsek, Jézus teljes megváltást jön hozni. Vagyis a megváltása az embernek, az emberiségnek csak akkor lesz teljes, hogyha valóban befejeződik ez a drámai földi történelem, mert itt lehet, ebben a történelemben lehet hitre jutni, lehet igaz életre jutni, de tökéletességre azért nem lehet jutni, mert azért nincs itt tökéletes élet, mert ha körülöttünk az egész világ ezer sebtől vérzik, akkor ki az az ember, aki tökéletesen tudná akár a szeretet, a hit nyújtotta boldogságot élvezni, ahhoz kell egy olyan világ, ahol nincs fájdalom, nincs jajkiáltás, nincs gyász, nincs halál, amivel egyébként a Bibliánk majd befejeződik Jelenések könyve 21. fejezetében, majd szeretném felolvasni ezt a látomáshoz kapcsolódó üzenetet is. Tehát Jézus második eljövetele több szempontból is szükségszerű, középpontban álló esemény, és a Bibliában erről nem szeretnék részletesen szólni, mert többször volt itt erről már előadásunk. A Bibliában három jelkép fejezi ki ezt a boldogságot, az aratás jelképe, a mennyegző jelképe és a gyermekszületés jelképe. Ezeket a jelképeket mind maga Jézus használta. Maga Jézus ajkáról hangzott el így, hogy az aratás a világ vége, tehát Máté 13. fejezetében. Maga Jézus mondta azt, hogy egy mennyegzői ünnepséget készít a mennyei atya a fiának, és azoknak, akik elfogadták a meghívást, Máté evangélium a 22. fejezetében, és maga Jézus mondta, hogy egy gyermek születését is vajúdás, szenvedés előzi meg, de amikor a gyermek megszületett a világra, egészséges lett, akkor az édesanyja elfelejti a szülési fájdalom kínjait, mondta Jézus János evangélium a 16. fejezetében. Most tehát ezeket a fölemelő látomásokat szeretném végig tekinteni az előadás első részében Jelenések könyve 14., 19., 21. és 22. fejezetei alapján, majd utána két példázatot szeretnék említeni, hogy Jézus hogyan beszélt arról, hogy mi az emberek osztály része, mit tehetnek az emberek azért, hogy Jézus fogadása az ünnepélyes legyen, és valóban a világtörténelem legboldogabb eseményévé váljék. Máté evangélium a 24. és 25. fejezete alapján majd két példázatba is röviden bele fogunk tekinteni. Minden esetre, hogy az előadás első részébe belefogjak, Jelenések könyve 14. fejezete ennek a látomásokban gazdag bibliai könyvnek a legfölemelőbb részlete. Hogy a 13. fejezet a legnyomasztóbb részlete, hogy feljön egy tengerből feljövő fenevad, itt adja meg ugyennek a számát, a 666-ot, feljön egy földből feljövő fenevad, egy régi-régi egyházi, egyházpolitikai hatalom és egy újdonsült politikai hatalom, amelyeket azonosítottunk Rómával és az Egyesült Államokkal az elmúlt előadásokon. Ezeknek a szövetsége fog egy olyan világkormányzatot bevezetni, egy olyan világhatalmat létrehozni, amely a föld lakosait azzal biztatja, hogy ezt a civilizációt meg fogja menteni. Tehát miután így teljesen elsötétül ez a kép, az emberek imádtatják önmagukat és az intézményeiket, a Jelenések könyve 14. fejezetében hatalmas látomások vannak arról, hogy mi is következik be Jézus második eljövetel előtt. Először is az első látomással hadd hívjam fel a figyelmet, a 14. fejezetben található az első 5 versben, amikor János apostol, mondom, a nyomasztó 13. fejezetbeli képek után egyszerre csak úgy a sötétség után felragyog a háttér, és lát egy bárányt, tehát ugye a bárány mindig Jézus Krisztus jelképe, a bárányt állani a Sion hegyén, a Sion viszont mindig az igazi egyház jelképe, tehát hogy Jézus Krisztus az igazi választottai között ott van, és a látomásban főszerepet tölt be ez a bizonyos 144 ezer, akivel először Jelenések könyve 7. fejezetében találkozhatunk, akiket így lehet azonosítani, szintén jelképes bemutatás, tehát nem darabra számolt 144 ezer emberről van itt szó, hanem arról, hogy Jézus második eljövetele előtt a világ minden részéből, ugye a 12-es száma a Bibliában a tökéletesség száma, a 12-szer 12 ezer szorzata, a 144 ezer, a világ minden részéből oda sereglenek Jézus mellé, a bárány mellé és a Sion hegyéhez az emberek, és tisztességet, dicsőséget adnak a báránynak, és új éneket énekelnek. Persze az új ének is jelkép, ugye az ének a Bibliában mindig az Istennel szerzett tapasztalatok jelképe, az új ének pedig a hasonlíthatatlan tapasztalatnak a jelképe, amelyet csak azok szereznek, akik Jézus második eljövetelét megérik, és akik Jézushoz hasonlóan rendkívül nehéz helyzetbe kerülnek, ahogy Jézus is egyedül volt az életében, és a Getsemáné kertben bérverítékkel verejtékezve készült a végső nagy áldozatára, a Jézus Krisztust várók is elszigetelődnek ettől a nagy valláspolitikai babiloni egyesüléstől, és az ő kitartásuk és megpróbáltatásuk emlékez az új ének, tehát valami olyasmit énekelnek és mondanak itt, amit senki ezelőtt élt keresztény hívő ember nem élt át, és a 4.-5. versben külön a jellemzésük is 5 pontban megtalálható, hogy mivel rendkívüli keresztények, mitől rendkívüli keresztények ezek az emberek. Majd utána bemutatja ez a látomás, hogy Isten az evangéliumot az egész földkerekségnek megszólaltatja, újra a Jézus második eljövetelőt minden ember meg fogja ismerni az Istent és Jézus áldozatát, de nem csak az örökké való evangéliumot, hogy olvassuk a 14. fejezet 6. versében, hanem utána a 7. verstől a 13. 3 nagyon jelentőségteljes felszólítást is kapcsol Jézus az evangélium hirdetéshez, a mi történelmi időnknek szóló 3 felhívást, ezt úgy nevezzük, hogy 3-as angyali üzenet. Ugye minden korban vannak különleges problémák, különleges nehézségek, de Isten mindig gondoskodik arról, hogy minden kor emberéhez az evangélium úgy jusson el, hogy még a kornak szóló különleges üzenetekkel együtt is felhangozzék, és ez a 3-as angyali üzenet tart ugye a 14. fejezet 7. versétől a 13. Utána így szétválasztottam a táblán is, hogy ez a fejezet 3 részből áll, tehát az első 5 vers majd utána maga az üzenethirdetés, és a 14. verstől a 20. tartó versek közötti részben tulajdonképpen a Jelenések könyve már be is fejeződhetne. Tudjuk, hogy Jelenések könyve 22 fejezetből áll, de itt a 14. fejezetben már elér a végső pontra. Tehát olvasnám is, hogy ez mindannyiunk előtt nyilvánvaló legyen a 14. fejezet 14. versétől. És láttam, és íme volt egy fehér felhő, és a felhőn ült valaki hasonló az embernek fiához, és a fején arany korona, és a kezében éles sarló. És más angyal jött ki a templomból, nagy szóval kiáltván annak, aki a felhőn ült, indítsd a sarlódat és aras, mert a földnek aratni valója megszáradt. Bocsátotta azért, aki a felhőn ült, az ő sarlóját a földre, és learattatott a föld. És más angyal jött ki a mennyben való templomból, és annál is éles sarló volt. Más angyal is jött ki az oltártól, akinek hatalma volt a tűzön, és kiáltott nagy szóval annak, akinél volt az éles sarló, ezt mondván, bocsásd a te éles sarlódat, és szedd meg a föld szőleinek gerezdjeit, mert megértek annak szőlei. Bocsátotta azért az angyal az ő éles sarlóját a földre, és a földnek szőlejét megszedte, és vetette az Isten haragjának nagy borsajtójába. És megtaposták a borsajtót a városon kívül, és vér jött ki a borsajtóból a lovak zablájáig, 1600 futamatnyira. Itt már a Jelenések könyve a végső eseményekhez érkezik. 2 jelképet látunk, az aratás jelképét és a szüret jelképét. Ugye amennyire távol van azért az aratástól a szüret, annyira lesz távol egymástól 2 nagy esemény. Az igazak egybegyűjtése és a gonoszok végső sorsának az intézése, vagyis a kárhozat. Nagyon egyszerűek ezek a jelképek, mert mi az aratás? Ugye összegyűjtés. Tehát Isten magához gyűjti azokat az embereket, akik valóban itt ezen a földön megtanultak az Isten törvényei szerint élni, elfogadták az Isten segítségét, és Isten segítségével legyőzték a természetük önző vonásait, győzelmet arattak, az Isten magához fogadja őket. Mint ahogy a régi világban ugye levágták a gabonát, és utána markot szedtek, és ugye fölvették, és akkor vitték kicsépelni a búzát. Tehát tulajdonképpen az aratás a Bibliában az igazak egybegyűjtése, vagyis Jézus második eljövetelekor lesz az aratás, az igaz emberek feltámasztása és az élő igazak elváltoztatása. Egyesül a földi történelemből mindaz az ember, aki a múltban igaz módon élt, azokat feltámasztja Jézus, akik élve érik meg Jézus második eljövetelét, és igaz módon éltek, és elfogadásra találtak, azokat elváltoztatja mennyei dicsőségre. Egy szó mint 100 aratás, tehát ez a mozdulat, egybegyűjtés. A másik mozdulat ennek az ellentéte. A szőlő kitaposása. A szőlőlé elfolyik, és a lovak zablájáig ér a szőlőlé, ami itt a látomásban tulajdonképpen vérré lényegül át. Vannak emberek, akiknek Isten visszaadja az életüket, és magának fogadhatja, magához fogadhatja őket. Úgy, ahogy Zakariás könyve 3. fejezetében olvashatjuk először ezt a szép kifejezést, hogy Isten magához fogad embereket, visszaadja az életet, és magáénak ismer el embereket. Más emberekről viszont Jézus már a példázatai végén azt mondta, nem ismerlek titeket. Vessétek őket a külső sötétségre, ott lesz sírás és fogak pacogása. Szóval ez fejezi ki a szőlő kitaposása. Más embereknek Isten nem adhat életet. Vissza kell, hogy vonja tőlük az életet, az életük elfolyik. Mint a szőlőlé, ami a kádakból kihömpölyögve elfolyik és felissza a föld. Tehát különös aratás ez és különös szüret. Az, hogy két eseményt így elválaszt a Biblia, azt nagyon egyszerűen megérthetjük, hogy miért ezt a két jelképet használja, mert hogyha itt folyik a földi történelmünk, és itt van a befejezése is, ez az aratás, akkor az aratás után következik egy hosszú időszak, amit a Biblia 1000 éves időszaknak mond, az ítélet második részének, és azután jön a szüret, és azután lesz majd az örök élet. Ugye itt folyik a mi földi történelmünk, Isten az ítéletet már elkezdte a mennyben, az igazak fölötti ítélet, az ítélet első része. Azután támaszthatja fel Jézus az igazakat. Az igazak feltámasztása után jön az ítélet második része, az 1000 éves ítélet, vagy milleniumi ítélet, azután támaszthatja fel Jézus a nem igazakat, akik viszont szembesülnek azzal, hogy ők nem élhetnek, őtőlük az életjogát az Isten visszavonja, és azután kezdődik el az az örök élet, amelyre már az ószövetségi Náhum próféta első fejezetében, a 8. és 9. versben ezt olvashatjuk, hogy az Istennél azért kell, hogy ilyen hosszadalmas folyamat legyen az ítélet. Azért vizsgálja meg Isten először a történelemben valaha is igaz módon élt emberek életét, és azután támasztja fel őket, de utána majd elszámol azoknak az életével is, akiknek nem tud örök életet adni, akik a szüret kádjából kicsorgó léhez hasonlóan elveszítik az életüket egyszer s mindenkorra. Szóval azért egy ilyen folyamat az Istennél az ítélet, hogy soha, de soha ne legyen újra veszedelem. Ezt mondja Náhum próféta, mit koholtok az Úr ellen? Mit koholtok az Úr ellen? Sokan azt mondják, hogy hát ha Isten létezik, miért nem itt a földön bünteti meg a rosszat és jutalmazza meg a jót? Ezt Isten nem teheti, sokféle szempontból nem teheti, de Isten mindenkinek méltányos időt ad arra, hogy döntsön, hogy az életével mit akar kezdeni. Élni akar, vagy elpusztulni akar? Életre akar föltámadni, vagy pedig a halállal, a kárhozattal való szembesülésre akar feltámadni? Az Isten ezért is hagyja ilyen hosszan a világtörténelmünket, és az ítéletben is azért ilyen hosszadalmas és méltányos. Itt ugye azért ilyen hosszú ez az ítélet második része, mert ebben már az igazak is belepillantanak, azok az igazak, akik az aratás után Krisztussal a mennybe mennek, és a mennyben folyik ez az 1000 éves ítélet, ott számol el Jézus minden egyes emberrel, akiért szintén az életét adta, de ezek az emberek nem kívántak élni. Nem igényelték Krisztus segítségét az élethez. Hát ha mindig, mindenki előtt mindenki tisztul, azután várható az a történelemben, hogy ne induljon útjára ismét egy ilyen történelem, amelyben most élünk. Ezért nagy ez a Náhum prófétának a kérdés, hogy mit koholtok az Úr ellen? Elpusztító, nem lesz kétszer veszedelem. De Isten a pusztítás eszközéhez csak akkor nyúl, miután az ítéletben bebizonyosodott, hogy ezek az emberek ténylegesen nem akartak élni. És mivel Isten nem csak a szeretet, nem csak a tökéletes igazság, de a tökéletes szabadság is, Isten senkire nem erőlteti rá az életet. Aki több rendben is bizonyított, hogy nem akar élni, attól az Isten visszavonja az életjogát, és olyanok lesznek, mintha nem is lettek volna. Miután kitisztul az egész világmindenségből a rossz sátán és démonai, és a velük azonosuló rossz emberektől megmenekül a történelmünk, ők távoznak a létezésből, tulajdonképpen az örök élet, az a felhőtlen, az a tökéletes, boldogságú örök élet a Biblia szerint ekkor kezdődik. Valahogy minden ember élni szeretne. De sajnos ezt sokszor komolytalanul csak mondjuk, de a valóságban nem így élünk. Isten tőlünk olyan életet vár, mert hiszen ehhez is ad erőt, hogy ne csak mondjuk azt, hogy az élet a legfőbb érték, vagy élni szeretnénk, hanem valóban belülről megerősödve a gondolkozásunkat megváltozni hagyjuk, és hogy hagyjuk azt, hogy az Isten valóban az élet törvényeivel összhangba jutasson bennünket. Hát erről szól a magyar irodalomnak egy sajnos mostohán kezelt, nem sokszor említett nagy verse. Igaz ugyan, hogy a költő nagyon sok rossz verset is írt, de azért a tucat számra készült versei között, érzelgős, érzelmi jellegű versei között vannak nagyon nagy lírai darabok is, és ezt például egy bibliai zsoltár mottójára írta, és azt hiszem, hogy az egész életművének egyik legnagyobb darabja, amelyben arról szól, hogy igen, belül a gondolkodásunkban, a lelkiismeretünkben, egy szóval, bibliai szóval a szívünkben, hogy a szív a Bibliában nem az érzelmeket jelenti, meg nem az érzelgősség kifejezése, a szív az ember belső központja, a lelkiismeret, a gondolkodás, az akarat belső székhelye. Ennek a szívnek kell megerősödnie, ennek a szívnek kell az élet szolgálatába állnia ez a megtérés, hogy utána az Isten törvényeihez való alkalmazkodás kezdődjék. Mielőtt tovább mennénk a látomásokban, hallgassuk meg Reményik Sándor versét.
Reményik Sándor, és a szívem is elhagyott engem. Mert bajok vettek engem körül, amelyeknek számuk sincsen. Utolértek bűneim, amelyeket végig sem nézhetek. Számosabbak a fejem hajszálainál, és a szívem is elhagyott engem. Zsoltárok könyve 40:13. Ez a legnagyobb bűn. Ez a legnagyobb büntetés. És a legnagyobb nyomorúság is ez. Elhagyott engem az én szívem is. Ülök a puszta homok közepén, csügged nehéz fejem. Ülök akár a kő, lomha, kietlen kőmozdulatokkal tapogatom magam. Vadidegenül kutat a kezem a hely körül, hol a szívemnek lenni kellene. Nincs, nincs. Elszállt, elillant az évek során. Őszökkel, tavaszokkal, bűnökkel, bajokkal, vándormadarakkal, nem tudom kivel, nem tudom hogyan, nem tudom mivel, micsoda percekkel, órákkal, tolvajokkal illant el, szökött el, tűnt el, párolgott el, hagyott el engem az én szívem is. Még néha énekelnék. Egyszer csak a dal torkomon akad, elfagy, kihűl. Nem érzem szívemet a dal alatt. Szólnék néha egy simogató szót, egyszerű, tisztát, édest, meleget, vigasztalót. Kimondom, koppan, érctelenül, csináltan, hidegen. Nem szűrhettem általa a szívemet. Magamhoz vonnék néha valakit, közel, közel, közel hozzám a félelmes magányba, de szeged szárnyként visszahull a két kar, és visszahull a nagy ölelés vágya. A kitárt karok félszeg ritmusát nem a szív dirigálja. Indul a kezem irgalomra is, de nem dobban a mozdulatban semmi. csak pénzt csillanni, koldus kezébe tenni, zeng a köszönet, ezer annyit adjon. Nem. Csak szívet. Csak egy kis szívet adjon. És imára is kulcsolom kezem. Úgy esedezem szívetlenül szívért. Szárazon adom Istennek magam, hát ha reján bocsátja harmatát, és kinyílik a kőből egy virág. Mert bajok vettek engemet körül, és a bajoknak szereszáma nincsen, és utolértek az én bűneim, és bűneim beláthatatlanok. Hajszálaimmal el nem hullanak, és elhagyott engem az én szívem is. Nincs, nincs. Elszállt, elillant az évek során. Ó, bűnök, bajok, őszök, tavaszok, gyilkos órák, rabló pillanatok, suhanó szárnyú nagy sorsmadarak, hová vittétek az én szívemet? Hozzátok vissza az én szívemet. Szeretni akarok.
Ez a reményik vers is, hogy tényleg két választás van az ember előtt. Vagy hagyjuk magunkat legyőzni, vagy pedig szeretni akarunk. Olyan ember nincs, aki mindig szeret, vagy mindig jó lenne. Itt az a kérdés, hogy kinek adjuk meg magunkat, az önzésnek, vagy pedig igényeljük Isten segítségét, hogy ő a győzelemre vezessen. És itt, ahogy említettem önöknek, Jelenések könyve be is fejeződhetnék, mert a 14. fejezetben már nem csak az aratás van előttünk, de a szüret is ott van. De Jelenések könyve ezután még visszatér a 15. 16. fejezetben a 7 csapásra. Ugye erről ebben az évben nem beszéltem, de 10 évvel ezelőtt több előadást is tartottam itt a 7 csapásról. Egyrészt magáról mind a 7 csapásról, külön is a 6. csapásról, az úgynevezett Armageddonról. Tehát erről az a 25 részes Jelenések könyve sorozat, amit lezajlódott, annak a kazettái tájékoztatnak. Tehát Jelenések 15. és 16. fejezetében van a 7 csapás, de utána még a 17. 18. fejezetben még visszatér a 7 csapást közvetlenül megelőző időszakra, amikor ez a bizonyos valláspolitikai egyesülés a csúcspontra jut, amikor úgy tűnik, hogy az egész világot kézben tartja, és a vallás és a politika nevében egy kézbe kerül az egész világ fölötti hatalom, és a 18. fejezet persze ennek az összeomlását is elébünk vetíti, és ezután a 19. fejezetben újra visszatér oda, ahol a 14. fejezet már a történelmünket befejezte, tehát a 14. fejezetben volt az aratás, és nézzük csak a 19. fejezetben, most már nem jelképben mondja el, nem ezt mondja, hogy aratás lesz, hanem a 19. fejezetben a 11. verstől a 16-ig a következő látomást olvashatjuk. János apostol a következőt látta. És láttam, hogy az ég megnyílt. Hát ez önmagában egy döbbenetes kijelentés, hogy láttam, hogy az ég megnyílt. Ugye Jézus a Máté 24. fejezete szerint azt mondta, hogy az ő második eljövetele az egy kozmikus esemény lesz. Minden egyes ember egyszerre fog erről tudomást szerezni, hogy hogyan, hogy nem, ez a jövő titka. De minden esetre Jézus azt mondta, hogy ahogy a villámlás ellátszik napkelettől napnyugatig, úgy lesz az ember fiának eljövetele is. Tehát Jézus második eljövetele az egy konkrét, valóságos eljövetel lesz, ezt többször is írja a Biblia. Jézus maga így mondta, hogy ahogy a villámlás ellátszik napkelettől napnyugatig, itt pedig János apostol így látja, és láttam, hogy az ég megnyílt. És íme volt egy fehér ló, és aki azon ült, hivatott hívnek és igaznak, és igazságosan ítél és hadakozik. és az ő szemei olyanok, mint a tűzláng, és az ő fején sok korona, és az ő neve fel van írva, amit senki nem tud, csak ő maga. És vérrel hintett ruhába volt öltöztetve, és a neve Isten igéjének neveztetik. És mennyei seregek követték őt fehér lovakon, fehér és tiszta gyolcsba öltözve, és az ő szájából éles kard jött ki, hogy azzal verje a népeket, és ő fogja azokat legeltetni vasvesszővel, és ő nyomja a mindenható Isten haragja hevének borsajtóját. És az ő ruháján és tomporán oda volt írva az ő neve, királyoknak királya és uraknak ura. Milyen fenséges ez a látomás, hogy az ég megnyílik, és fehér lovon és fehér lovasoktól övezve, kísérve látja Jézus Krisztust érkezni a földre. Nagyon sok nevet használ itt Jézusra. Ugye a vér, ami a ruháján van, nyilván az áldozatára való emlékeztetés. A sok korona, az a sok győzelem, amit bemutatott itt a föld élete során. Tehát a 13. versben van egy nagyon érdekes, és csak itt fordul elő ebben a látomásban, hogy a neve Isten igéjének neveztetik. Persze János evangéliuma is ezzel kezdődik, hogy kezdetben volt az ige, és az ige Istennél volt, és Isten volt az ige, de hogy az Isten igéje, amely a Bibliában két jelentésű kifejezés, egyrészt magát a Bibliát is jelzi. A Biblia is Istentől származó beszéd, noha emberi nyelven írott beszéd. Isteni az eredete, de emberi a formája, az alapja. Jézus is ilyen. A Biblia és Jézus Krisztus egymástól alig elválasztható. Ugye Jézusra is ezt a kifejezést használ, mert Jézus is Isten, valóságos Isten, de amikor eljött a földre, és miután feltámadt, és a mennybe ment, továbbra is megőrzi az emberi formáját. Milyen hatalmas dolog ez is. És amikor eljön Jézus, akkor ugyanúgy jön el, ahogy a mennybe ment, ahogy Habakuk próféta is látta a könyve 3. fejezetében, ahol először olvashatunk a Bibliában arról, így látta Habakuk, hogy a Szent kelet felől, a Témán és a Párán felől jön, és sugarak ragyognak elő az oldalából, és ott van az ő hatalmának rejteke. Jézusnak nem csak a kezét és a lábát ütötték át, amikor fölfeszítették. Tudjuk, hogy a római katona megvizsgálta azt is, hogy beállt-e a halál a szenvedő Jézus végvonaglásában, és az oldalába láncsát döfött. És vér és víz jött ki az oldalából. Habakuk így látja, hogy sugarak ragyognak elő az oldalából, ott van az ő hatalmának rejteke. Jézus Krisztus magán viseli az emberért, az emberiségért hozott áldozata emlék nyomait. És ezért van vérrel hintett ruhába öltöztetve, ezért jön így el, mint Isten igéje, és ezért zárja le ő a történelmet így, ilyen kozmikus méretekben, amikorra viszont ő eljön, minden egyes ember sorsa már eldőlt. Eldőlt nyilván azoké is, akiknek az életében befejezte az ítéletet, de azok, akik az első ítéletben részesülnek a feltámadásban, azok egyben azt is jelzik, hogy akik nem részesülnek ebben a feltámadásban, azokról fog folyni majd az ítélet második része. Tehát tulajdonképpen Jézus, amikor eljön, minden ember sorsa eldőlt már, akiket feltámaszt, az örök életre fogja feltámasztani, akik nincsenek itt a feltámasztandó között, azok csak a szüret feltámadásában fognak részesülni, ami csak egy rövid számvetés lesz azzal az ítélettel, ami a kárhozatnak az ítélete. Itt vetődik fel az a kérdés, hogy az a Jézus Krisztus, aki megígérte az eljövetelét, amikor az életében itt járt közöttünk, hogyan is beszélt arról, hogy egy ő benne hívő embernek hogyan is kell készülnie az eljövetelére. Két döntő példázatot mondott el Jézus. Máté evangélium a 24. fejezet 45-től az 51-ig tartó verseiben a két szolga példázatát. Sajnos ezt is kevéssé szokták ismerni, a hűséges szolga és a gonosz szolga példázatát. A Máté evangélium a következő 25. fejezet első 13 versében pedig az egyik legismeretlenebb, vagy legkevésbé megfejtett Jézusi példázat, a 10 szűz példázata. Ha valaki megérti ezt a két példázatot, Jézus erről is gondoskodott, hogy Ő ugyan kijelentette János apostolnak, hogy el fog jönni, de vajon kik azok, akik ezt komolyan veszik, kik azok, akik figyelnek az idők jeleire, a bibliai jövendőlésekre, kik azok, akik teljesen a Bibliát tartják mértéknek, és valóban készülnek is Jézus eljövetelére. Azért drámai ez a két példázat, mert az első példázatban Jézus arról beszélt, hogy két szolga van, az mind a két szolga igényt tart arra, hogy őt Krisztus követőjének nevezzék. Mind a két szolga. Mind a kettő tudja is, hogy Krisztus el fog jönni, mégis az egyik szolga a gonosz szolga, aki azt mondja magában, hogy halogatja még az én uram az ő visszajövetelét. Még van idő. Még nem holnap és holnap után lesz ez a visszajövetel. És a világ részegeseivel eszik és iszik, és az ő szolgatársait, a hűséges szolgákat bántalmazza. A másik csoport, akik szintén Krisztus követői, akik azonban várják Krisztust, nem a világgal merülnek el a részegeskedésbe és a dorbézolásba, és el is szenvedik a szolgatársaiktól az ütlegeléseket, de ők azok a hű és bölcs szolgák, akik az ő nyájuknak, a rájuk bízott embereknek a maguk idejében adnak eledelt, ót és újat vesznek ki az Isten éléstárából, és munkában találja Krisztus második eljövetele ezeket a szolgákat. Tehát Jézus ezzel a példázattal azt mondta, hogy ahogy halad előre a történelem, és ahogy közeledik az ő második eljövetele, a világ tele lesz megoszlásokkal. A világon szinte minden, ami egységes volt, megoszlik, még az ő igaz közössége is meg fog oszolni. Még azok között is, akik a Bibliát tartják egyedüli mértéknek, és a bibliai jövendőlésekből tudják, hogy ez az eljövetel közel van, hogy itt zárójelben azok számára, akik talán most vannak itt először, vagy nem vettek részt az eddigi előadásokon, hadd mondjam el, hogy a Biblia Jézus második eljövetelének a napját és az óráját nem közli. Az első eljövetelnél ezt közölte. Dániel könyve 9. fejezetében nagy jelentőségű jövendőlés szólt Jézus első eljöveteléről, arról, hogy mikor fog fellépni, hogy 3,5 évig tanít, hogy mikor fogják kivégezni, hogy még 3,5 évig a zsidóknak hirdetetik az evangélium. Tehát az első eljövetel konkrét időpontjáról nagy jelentőségű profécia szólt Dániel könyve 9. fejezet 24. és 27. versei között, ezért mondhatta keresztelő János és maga Jézus is, hogy betelt az idő. Tehát ez azért volt ez a szófolyó, hogy betelt az idő, mindenki ismerte a dánieli proféciákat. Azt hiszem ebben az évben is itt közöltem kedves hallgatókkal, hogy még Nagy Sándor is hitt ezekben a proféciákban, pedig nem volt valami finom lelkű vagy hívő ember, de amikor időszámításunk előtt a 4. század elején, amikor Jeruzsálem ostromára ment, és kivitték elébe a zsidó papok Dániel könyvét, és kinyitották a rávonatkozó proféciáknál, mert Nagy Sándorról több profécia is szólt Dániel könyve 2., 7. és 8. fejezeteiben. Szóval mondom, ez a kemény katona császár minden további nélkül hitt a jövendőléseknek, nem is pusztította el Jeruzsálemet. Jézus idejében is nagyon jól ismerték a jövendőléseket, más dolog, hogy nem hittek ezekben. Más dolog, ugye az ismerethiány nagyon sokszor kihatással van a hitnek a hiányosságaira is, de nagyon sokszor azt látjuk, hogy a hitnek a hiányosságát nem tudja egyedül az ismerethiány magyarázni, mert nagyon sok ember akkor is, meg ma is nagyon sok minden dolgot tud, csak a döntés hiányzik, hogy a megismert dolgoknak megfelelően éljen. És ahogy Jézus idejében is ezek a proféciák előre jelezték, hogy Jézus mikor fog fellépni, és ezt tudták az emberek, de nem hittek benne, sajnos ugyanez ismétlődik napjainkban is. A Bibliát, ha valaki komolyan veszi, abból az idők menetrendjét nagyon pontosan kiolvashatja, mert ugyan idői profécia nincs a Jézus második eljövetelére, de az utolsó idői profécia az tulajdonképpen nem más, mint ez a történelmi időpont, az ítélet kezdete. Ez Dániel könyve 8. fejezet 14. versében ott van a Bibliánkban 2600 éve, tehát 2600 éve ez olvasható, hogyha ez a történelmünk lezárása, és ennek a napját és az óráját valóban nem nyilatkoztatja ki a Biblia, de az utolsó történelmi időszak, amely egy konkrét dátummal kezdődik, ami után elkezdődik az ítélet a mennyben, és amelyre nézve Jelenések könyvében a 10. fejezetben maga Jézus Krisztus is megesküszik, hogy több idő nincsen, tehát ez egy híres látomás, erről volt szó, hogy Jézus megesküszik, hogy több idő nincsen, és ez a történelmi időpont több mint másfél évszázada már a hátunk mögött van, tehát tulajdonképpen mi pontosan tudhatjuk, hogy a világ történelmi legutolsó időszakában élünk, az utolsó idői profécia lejárt már 150 évvel a hátunk mögött, de erre a történelmi korra, amiben most mi élünk, és amelynek valahol itt járunk mi, a végső harmadában, vagy negyedében, vagy ötödében, ki tudja mennyiben, mert hiszen mondom, a pontos idejét nem tudjuk, csak azért kockáztatom meg ezeket a tört számokat, mert annyi minden beteljesült abból a több mint 200 proféciából, amit Isten a mikorunkra mondott, nem idői proféciák ezek, hanem a Máté evangélium a 16. fejezetében szintén Jézustól említett idők jelei, tehát a mikorunkra nézve több mint 200 olyan hajszálpontos jövendőlés található, ami okokozati összefüggésben bemutatja, hogy a mi történelmi korunk miért terhes ennyire a háborúktól, miért van ekkora nagy befolyása a nacionalizmusnak, miért lesz az ateizmus világtényező, miért fog háttérbe szorulni ugyanakkor az ateizmus, hogy fognak felélénkülni a vallások. Szóval hát ez, mondom, 25 részben volt erről szó 10 évvel ezelőtt, ezt ugye nem tudom így ilyen gyors távirati módon sem megismételni, csak arra hívom föl a figyelmet, hogy aki a Bibliára figyel, pontosan tudja. Körülbelül ugyanolyan pontosan tudja, mint Jézus első eljövetelekor az akkor élt emberek, hogy itt nagyon közel van. Nagyon közel van az az idő, amire nézve egyetlen egy magatartásnak van létjogosultsága, az igaz szolga magatartásának, aki figyel, aki összeveti Jézus szavait a világ eseményeivel, és aki hű és bölcs szolga is, aki tevékenységben talál az ő ura. És ugyanezt láthatjuk Jézusnak a másik példázatában is. Itt is két csoportra oszlik a 10 szűz, ugye a 10 szűz közül 5 balga és 5 okos. Azért nevezi őket Jézus mégis szűzeknek, mert ugye a szűzek, akik várják Jézus Krisztust, akik ragaszkodnak Jézushoz, az mindig az igaz egyház jelképe, tehát a szűz, vagy a fiatalasszony, vagy a napba öltözött asszony, a hűséges asszony mindig az igazi kereszténységnek a jelképe, de ezen belül is megoszlás van. Tehát senki ne csodálkozzék azon, hogy a mai világban annyiféle megoszlás és annyiféle irányzat van. Azért kell éppen a Bibliát jól ismerni, hogy pontosan láthassuk, hogy hol megy előre az Isten műve, mert itt van például ez az 5 balga szűz. Kezükben van a lámpás. Hát a lámpás ugye magának a Bibliának a jelképe. Tehát ők a kezükben tartják a lámpást. Tehát ők ismerik a Bibliát. Ki is mennek a vőlegény elébe. Tehát ismerik a proféciákat is, amiket előbb úgy vázatosan lerajzoltam. Mi a probléma, miért balgák mégis, hogyha a Biblia is a kezükben van, és a Bibliából még a proféciákat is elfogadják, ami ugye messze nem igaz a mai kereszténység egészére nézve. A mai kereszténység egésze például a Bibliát már egyáltalán nem tartja mértéknek, proféciákkal meg nem is tartja érdemlegesnek foglalkozni. Tehát azért mondom, hogy itten határoljuk körül, hogy Jézus kikről beszélt. Jézus azokról beszélt, akiknek egyáltalán jelent valamit az ő második eljövetele. Akik erre valahogyan készülnek, vagy ez számukra egy esemény, vagy egy boldog találkozás ígérete, de ezek között is, hogy telik múlik az idő, mert miről van szó a példázatban, hogy elérkezik a délután, de nem jön a vőlegény. Elérkezik az este, még mindig késik a vőlegény. Akkor, amikor már éjszakába hajlik az idő, mind a két csoport, a balgák is, meg az okosak is elszunnyadnak. Mind a kettő, sajnos mind a kettő elszunnyad, elalszik, és éjfélkor hangzik fel a kiáltás, hogy imhol jön a vőlegény, jöjjetek elébe. Hogy a példázat, ez a példázat is világosan közli, hogy a világ történelmünk legsötétebb pontján fog Jézus megjelenni. Nemrég újra olvastam Albert Schweitzer bizonyos műveit, és Albert Schweitzer az első világháború idején nagyon nagy tanulmányokat írt, egytől egyig az igazság kérdéséről, és azt mondja Albert Schweitzer, hogy a 20. században lesz egy népszerűtlen fogalom, ez az igazság. A 20. századi embereket nem az érdekli majd, hogy mi az igazság. Sokkal fontosabb lesz a szabadság, az egység, a világ jövője, megmenteni a világot. Ez, hogy igazság, és ott olvasom most, hogy újra olvastam, nagyon szíven ütött Albert Schweitzernek egy mondata, hogy így hangzik, hogy az igazság mindig időszerű, és akkor a legidőszerűbb, amikor időszerűtlennek tartják. Jézus második eljövetele ma nem hangzik, a kereszténység sem hirdeti. Úgy lehet azt lehet mondani, hogy nem időszerű. Most meg kell menteni a világot, össze kell fogni, sok a kábítószeres, sok a szenvedélybeteg, tele vagyunk háborúkkal, nemzeti egyenlőtlenségekkel és feszültségekkel, forradalmakkal és egyéb mással, gazdasági életet is ki kell egyensúlyozni, kulturális különbsége, hát még a vallási különbségek. Az emberiség mindennel foglalkozik, csak éppen azzal nem, amire azt mondja, hogy nem időszerű, de ami nem időszerű, ma a legidőszerűbb. Ezt a világot megmenteni csak Jézus második eljövetele tudja. Minden ezen kívüli megmentés tulajdonképpen egy másik hatalom ajánlata. Egy másik hatalom viszi bele a világot az ellenőrizhetetlen káoszba mindenféle szinten, de ugyanez a másik hatalom a másik tenyerével elmondja, hogy hát adok nektek emberek megoldást. Ekkora nagy az űrzavar? Hát fogjatok össze. És ennyire reménytelen a jövő? Hát tessék akkor a rég bevált szép jó vallásokat föléleszteni, azok képesek megmenteni ezt a világot. Az egyik kezével beleviszi a világot egy reménytelen káoszba, a másik kezével pedig a szintén ő általa kifejlesztett hatalmakat állítja oda a tehetetlen emberiség elé, mint megmentő erőket. Ezért olvassuk Jelenések könyve 12. fejezetében, hogy ő az egész föld kerekségét elhiteti. Egy nagy hitető játszik azzal a nyomorult emberiséggel, aki ha nem fordul a mérték felé, ha nem fordul a teremtője felé, mit tud erre mondani? Azt mondja, hogy ettől szenvedek, akkor kell ez. A történetben sokszor volt már ez, hogy volt egy nyomorúságos időszak, aztán Sátán felajánlott egy megoldást, akkor az emberek kapva kaptak azon, akkor egy idő után attól szenvedtek, akkor újra a másikra helyezte a hangsúlyt. Itt egy hatalom nyújtja az úgynevezett alternatívákat, amelyek persze nem alternatívák, ezek csak látszat megoldások, de a Biblia és Isten szava nélkül, meg Jézus második eljövetelének reménysége nélkül mit tud az ember kezdeni? Egyszer ennek hisz, másszor annak hisz. Egyszer itt csapódik be az ember, másszor ott csapódik be. Ez egy borzalmas dolog. Ha mondjuk lenne egy marslakó, vagy egy sci-fi regényíró, aki ezt ábrázolni tudna, hogy belenéz, hogy itt az emberek mit csinálnak. Ez olyan, mint egy megbojdult mékas, vagy egy hangyaboly, amik össze-vissza szaladgál, egyszer balra fut, egyszer jobbra fut, egyszer ennyi falnak ütődik, másszor a másik falnak. A Biblia számunkra valódi alternatívát kínál, de Jézus nem felejti el, hogy sajnos a második eljövet előtt mindenki alszik. Nem csak a balga szüzek alszanak, még az okosok is alszanak. Egy álomba merült világ, ugye értjük, jelképes a bemutatás, tehát egy lelkileg álomba merült világ, döbbenetes kifejezése ez a tízszűz példázata. Na éjfélkor, amikor a legnagyobb a sötétség, akkor hallatszik a kiáltás, imhol jön a vőlegény, jöjjetek elébe. Erre mind a két csoport föltápászkodik, magához veszi a lámpását, de akkor derül ki, hogy a balgáknál nincs olaj. Ugye a lámpásokhoz külön edénybe szoktak olajat vinni, utána tölteni, de mivel elhúzódott itt az eljövetel, a balgáknak nem volt annyi tartalékolajuk, hogy most bele lehetne tölteni abból az olajba, tehát a mécsesbe magába, és azt mondják a balgák az okosoknak, hogy adjatok, mert nektek sok olajatok van. Az okosok azt mondják, hogy nem tudunk adni az olajból, mert akkor nem lenne elég mind a kettőnknek, menjetek oda, ahol az olajat árusítják. Emlékszem, még a Bibliát alig-alig ismertem, mindig megütköztem ezen a példázaton, hogy milyen fösvények ezek az okosok. Hát okosok, de fösvények. Ez valahogy nem passzol. Hogy lehet ez, hogy Jézus okosoknak nevezi őket, de hát rettenetesen irigyek. De hát nem ismertem azt, hogy az olaj minek, illetve pontosabban kinek a jelképe. Az olaj a Bibliában nem akárminek, hanem akárkinek a jelképe. Sámuel első könyve 16. fejezetétől és Zakariás könyve 4. fejezetétől fogva a Szentlélek jelképe az olaj. Tehát ezek az emberek, akiknek mind a két csoport Krisztus váró csoport, mind a kettőnek azonos lámpa van, a mécses van a kezében, mind a kettő kimegy Jézust várni, de az egyiknek nincsen Szentlélekkel szerzett tapasztalata, a másiknak van Szentlélekkel szerzett tapasztalata, vagyis kikészül Krisztus második eljövetelére? Aki megtanul itt ezen a földön a Szentlélek által Istennel együtt élni. Nem az készül Jézus második eljövetelére, akinek van egy ismerete itt a fejébe, hogy Jézus majd jön másodszor, meg én tudok erről, mert hát a Biblia százszor és ezerszer hirdeti, hanem az készül Jézus második eljövetelére, az akar valóban találkozni Jézus Krisztussal, aki itt a földön is már a Szentlélek segítségével Jézussal együtt élt. Ez Pál így mondja a Galata levél 2. fejezetében, hogy az az igazi keresztény élet, hogy élek pedig többé nem én, hanem él bennem a Krisztus, aki szeretett engem és önmagát adta érettem. Azt a Krisztust én hagyom, hogy vezesse az életemet, aki itt ezen a földön megtanult Krisztus vezetése alatt élni, az lesz méltó Krisztus fogadására. Nem az ismeret üdvözít, az Istennel szerzett tapasztalatok kell, hogy az ismeret mellé járuljanak, mert csak az lesz képes Jézust fogadni, és Jézus fogadására fel is készíteni az emberiséget, aki a saját életén tapasztalta Krisztus átalakító erejét a Szentlélek segítségével. Tehát mi a különbség keresztény és keresztény között? Vannak, akiknek van ismeretük és tudásuk, de nem engedték igazán Istent be az életükbe, hogy a jellemükben, a magatartásukban mélyen megváltoztassa az embert. Akik ezen a földön nem változtak meg, nem váltak Krisztushoz hasonlóvá, ahogy ezt a Bibliának egyik legnagyobb verse mondja, a Római Levél 8. fejezet 29. versében mondja Pál apostol, hogy Isten azt szeretné elérni, hogy mindannyian Jézus Krisztus ábrázatához legyünk hasonlóak. Ami persze nem külső hasonlóság, hanem egy belső, egy lelki, egy jellembeli hasonlóság, hogy Isten azért készített tervet, azért hív el mindenkit, azért igazít meg, és azért vezet az életben, hogy az ő egyszülött fiához, Jézus Krisztushoz hasonlóká legyünk. Jézushoz hasonlóvá tenni bennünket, megváltoztatni bennünket igazán csak az Isten képes. Ha valaki azt mondja, hogy ő maga meg tud változni, mert ő már szerzett ismeretet és nagy elhatározásokat tesz, hogy most ilyen ember lesz, vagy olyan ember lesz, nagyon tiszteletreméltó fogadkozás, de sajnos ebben egy szó nem igaz, mert bennünket alapjaiban ténylegesen csak a jó Isten tud megváltoztatni, és ő is a Szentlélek egy másik isteni személy segítségével. Senki magát semmiféle emberi erővel, filozófiával, teológiával, még Biblia olvasással se tudja megváltoztatni, gondoljunk erre a példázatra, ott a Szentlélek erejére van szükség, hogy én hagyom engedni a Szent Lelket, amit felismertem a Bibliából, amire rábólintottam, hogy igaz, amire azt mondtam, hogy az Isten mond igazat, és nem az én eddigi életem, hogy Krisztus az igaz, és nem én, ott a Szent Lelket hagyom-e vezető szerephez jutni, hogy tisztítsa az embert, hogy Krisztushoz hasonlóvá tegye az embert. Nos hát, Krisztust várni csak olyan emberek lesznek képesek, akik az életükben tapasztalatot szereztek a jellemük teljes átalakulásáról, az életük, a cselekedeteik teljes átformálódásáról, akik mint Isten tulajdonára tekintettek, ha önmagukra tekintettek. Akik nem éltek vissza a kegyelemmel, nem éltek vissza a Krisztustól rájuk szánt szeretettel és kegyelemmel, ezért mondta Pál apostolnak is Krisztus, elég néked az én kegyelmem. Ha az ember valóban megismeri az Istent, és valóban hagyja, hogy az Isten hatékonykodjon az életében, akkor az az ember megváltozik, akkor az az ember valóban szerez az Istennel tapasztalatot, egy szó mint száz, van olaja. És ha jönnek majd a nehézségek, a világra olyan nehézségek jönnek, amelyről Dániel könyve 12. fejezet első verse azt mondja, hogy olyan nyomorúságos idő lesz, erre az éjféli órára mondja, ugye egyik Biblia verse a másikat így erősíti, azt mondja Dániel 12.1, hogy olyan nyomorúságos idő lesz, mint amilyen nem volt mióta nép kezdett lenni a földön. Erre fel kell készülni, erre szerezni kell erőtöbletet, a Szentlélekkel való tapasztalatot. Jézus világosan beszélt arról, hogy a történelem vége nemhogy nem lesz könnyű, de soha olyan nehéz nem volt a történelem, mint éppen a végső, a vég akkordjaiban. Ez egyébként mindenre igaz. Ahol rossz van a világon, ott a rossznak a végső rúgkapálódzása a legkegyetlenebbek. Mindenkit azzal szoktam a mai időkben is vigasztalni, amikor sokan panaszkodnak, hogy mekkora a bűnözés, mekkora az erkölcstelenség. Mondom, egy kalap alá boríthatjuk az egészet, és azt mondhatjuk, amit a Biblia így mond, hogy Sátán tudja, hogy kevés ideje van. El akarja hitetni, ha lehet a választottakat is. Mindent belead abba, hogy törjön és zúzzon. Ő vesztett ellenség. Nem adta fel a játszmát, nem adta fel a Golgotai keresztnél, nem adta fel az elmúlt 2000 évben. Most, amikor ő leginkább aratásra készülhet, most egy ilyen korban, ahol az embereket annyira el lehet bódítani, hogy Máté evangélium a 24. fejezetében Jézus négyszer elmondja, a világ összes jele meg gonoszsága semmi ahhoz képest, mert azokat csak egyszer mondja, de ezt négyszer mondja, hogy vigyázzatok, el ne hitessenek titeket. Mert sok hamis Krisztus és sok hamis tanító támad. És azt mondják majd a mezőn, hogy ott van a Krisztus. Azt mondják, hogy a szobában van, amikor szellemeket idéznek meg. Az okkultizmusnak és a hamis vallásoknak micsoda óriási serege ömlik erre a világra. Félelmetes a mi történelmi korszakunk. Félelmetes, egyben felemelő, félelmetes annyiban, amennyiben látjuk magunk körött kavarogni a világot, felemelő meg annyiban, hogy tudjuk, hogy minden lépés közelebb visz Jézus második eljöveteléhez. Kedves hallgatók, egy különleges könyvet szeretnék önök figyelmébe ajánlani itt az utolsó előadásunkon, egyben jó nyári olvasmányul is, Sheldonnak a Mit tenne Jézus című könyvét. Nem tudom, hogy ki ismeri ezt a könyvet. A két világháború között egy amerikai mozgalom indult ki ebből. Magyarországon is lehet látni ilyen feliratokat, hogy mit tenne Jézus az én helyemben. A könyv arról szól, egy újságíró és író a szerzője, ez a bizonyos Charles Sheldon. A könyv arról szól, hogy egy lelkészt, nem mondja meg egész pontosan, hogy milyen egyházhoz, valószínűleg egy protestáns lelkész, valami nagy megpróbáltatás ér, egy embert lát meghalni egészen közvetlen közelről, és az egyik istentisztelet után felszólítja a gyülekezet a tagjait, hogy az a keresztény élet, amit eddig éltünk, tulajdonképpen kereszténynek nem nagyon nevezhető, mindenki csak eljár az Isten tiszteletre, aztán hazamegy, aztán ugyanúgy él, mint az ateisták. Ez nem elég, és felszólítja a gyülekezetét, hogy mától határozzuk el, hogy ezután mindent úgy csinálunk, hogy az első gondolatunk ez, mit tenne Jézus az én helyem. Meglepően sok ember, több mint 100 bevonul vele az istentisztelet helyéről egy külön terembe, és ott imádkoznak azért, hogy igen, mától fogva ez lesz az első szempont, nem az, hogy én mit gondolok, mit hoz az indulatom, vagy ösztönöm, vagy akarat, stb. Felteszem a kérdést, ha Jézus itt állna mögöttem. Mit tenne Jézus az én helyemben? A könyv azt követi végig, hogy ki hazamegy, és egy-egy példát kiragadva, az első példa például egy hírlap tulajdonos, akinek este már esti kiadása van, és hát a boxmeccs kell, hogy a címoldalra kerüljön, de ő azt mondja, hogy hát ha Jézus itt lenne, ő nem a boxmeccset tedné a címoldalra, leveszem a boxmeccset a címoldalról. De ha kinyitom az újságomat, a hírlapomat, mi is van, ott van az a pálinka reklám, meg borsör, szesz reklám, igaz, hogy jó sok dollárt hoz a konyhára, de ha Jézus a helyemben lenne, akkor biztos, hogy nem itatná le az embereket, vagy nem ilyen hirdetéseket közölne. Szóval szépen nyomon követi, hogy ez a hírlap tulajdonos fokról fokra, de biztosan csődbe megy. Mert ugye este a rikkancsok kiáltják, hogy boxmeccs az újságban, mindenki veszi, de hol a boxmeccs? Hát sehol nincs a boxmeccs, levetette a tulajdonos. Visszaviszik a rikkancsoknak a példányokat. Aztán az emberek keresik a szeszreklámokat. Hát ugye, csak zárójelbe, hogy az ördög portékái mindig ugyanolyanok, hallom, hogy egy nagy mostani nem is Szesz, nem mondok márka nevet, nem Szesz, üdítőital, de semmi természetes anyag nincs benne, rögtön ki tetszánk találni. Nem reklámozták 2 hétig, és aztán senki nem vette. Ezért kell reklámozni a dolgokat, mert ami rossz, azt még reklámozni is kell. Ami jó, annak nem kell reklám. A víz, a tiszta víz, annak nem kell reklám. Ugye nem szokták hirdetni. De ami természetellenes, ami tele van színezékkel, adalékanyagokkal, itt jegyzem meg Tóth Gábor kedves előadótársának, végre megjelent a könyve az E-számokról őszintén, mindenkinek ajánlom figyelmébe. Ez aztán leleplezés a javából, de diszkrét leleplezés. Finom humorral is fűszerezve, hogy mi alatt az igazság a cipőjét fűzi, a hazugság már 2-szer megkerülte a földet, és egyéb más ilyen humoros mondatok szerepelnek a könyvben. Szóval egy szó mint 100, visszatérek a zárójel után, tönkre megy a hírlap tulajdonos, de akkor legalább tiszta lappal újra kezdheti az életét, és becsületesen megy előre a ranglétrán. Nem úgy, ahogy ezt a vagyont szerezte. Hát egyszer tönkre kell menni ahhoz, hogy az ember becsületben újra kezdje az életét. Hát a rablott holmin akar valaki, ugye Zákeus is azt mondta, hogy a vagyona felét szétosztja a szegények között, akitől pedig nagy értékű dolgot vett el, 4 annyit ad cserébe. Hát a Zákeus így kezdte el újra az életét. Bemutatja a könyv azt, hogy igen, ha csak ez az egy gondolat ott lenne bennünk, hogy mit tenne Jézus a helyünkben, újra lehetne kezdeni az életet. A könyv azzal zárul, hogy a lelkész, illetve egy lelkész társa is otthagyja a lelkészséget. Mert azt mondja, hogy tulajdonképpen mi hazudunk az embereknek. Mit az ünnepnapokon mondjuk a nagy prédikációkat, az emberek kegyesen bólogatnak, meghallgatják a szép áriákat, a zenei szolgálat mindig nagyon szép az Isten tiszteleteken. Jaj, de szépen énekelt, ki volt ez? Jövő héten is énekeljen. Hazamennek, és minden a régi kerékvágásába zökken. Hát azt mondja a lelkész, hogy akkor én kiköltözöm a jómódú polgári negyedből, elmegyek a lesüllyedt emberek világába, és ott megnézem Chicago külvárosában, hogy mi is az élet. És érdekes módon összetalálkozik a gyülekezet 1-2 tagjával, mert ők is föltették kérdést, hogy mit tenne Jézus az én helyemben, és ők is ott kötöttek ki. No, hát nagyon érdekes ez a könyv, csak úgy felvillantásul mondanám, sok ösztönzést adhat ahhoz, hogy az életünkben eldöntsük a kérdést, hogy ha már elfogadjuk azt, hogy létezik Isten, meg az Isten itt a földi életben akar döntő változást az életünkben, lehetünk balga szüzek, nagy bibliaismerettel, tudománnyal, de az életünk változatlanul hagyásával. De lehetünk okos szüzek is, hogyha hagyjuk, hogy a Szentlélek valóban oda vezessen bennünket, ahova esetleg azelőtt nem akartuk volna, ahogy Péter apostolnak is azt mondta Jézus, hogy most felövezed magad és odamész, ahova akarsz, de eljön az idő, amikor felövezed magad és odamész, ahova nem akarsz. Én azt gondolom, hogy amikor az ember engedelmeskedik az igazságnak, amikor engedelmeskedik az Isten lelke vezetésnek, most távolról sem akarom persze azt mondani, hogy mindannyiunknak a nyomornegyedekben van a helyünk, ezt egy pillanatra sem mondtam, és a regény sem ezt állítja, csak azt azért állítja, hogy valakinek nekünk engedelmeskednünk kell, aki elvezet bennünket arra a helyre, ahol tapasztalatokat szerezhetünk az Istennel, mert az Istennel szerzett tapasztalatokból egy gyűszűnyi többet ér, mint a világban szerzett tapasztalatok mázsái. Jézus világosan szólt arról, hogy kik fogják őt fogadni. Kiket fog magáénak elismerni, mert ne tessenek elfelejteni, a balgáknak mit mond? A Biblia legszomorúbb kijelentését. Míg ők ugye elmennek olajért, közben éjféli órában megérkezik a vőlegény, akik meg tudják gyújtani a lámpásaikat, az 5 bölcs vagy okos szűz, bemennek a mennyegzőre, megérkeznek ugye a balgák is, kopogtatnak, és Jézus válaszra méltatja őket, de milyen válaszra? Nem ismerlek titeket. Nem ismerlek titeket. Ezt mondja Jézus olyan embereknek, akiknek a kezükben ott van a lámpás, tudják is, hogy mikor kell kimenni elébe, de nem engedték azt, hogy az Isten megváltoztassa az életüket. Nem mentek arra, hova az Isten vezette volna őket. Hát erre Jézus azt mondja, nem ismerlek titeket. Azt szoktam mondani, hogy a Bibliában számomra 2 félelmetes mondat van. Az egyik Máté evangélium a 7. fejezetében egy szóval több, mint ez, soha nem ismertelek titeket. Ezt a hamis tanítóknak mondja Jézus. Aki Krisztus nevében, ma is a világ tele van sajnos ilyen embertársainkkal, aki Krisztus nevében teszik azokat a dolgaikat, amelyekre Jézusnak csak ez az egy mondat lesz, hogy soha nem ismertelek titeket. De sajnos a másik súlyos mondat, hogy vannak olyan emberek, akiket Jézus egykor ismert, egykor elfogadták a hívását, megtértek, keresztényekké lettek, Krisztus követők lettek, csak az egész életükben nem engedték, hogy átütő erővel a lélek oda vezesse őket, jellemükben, szokásaikban, egész magatartásukban, ahova ő szerette volna. És ezeknek azt mondja, nem azt mondja, hogy soha, de azt mondja, hogy nem ismerlek titeket. Ezért ez megdöbbentő dolog. Tehát Jézus nagyon világosan szólt erről, mert Jézus második eljövetele csak egyszer lesz. A világon sok minden ismétlődött, évszázadról évszázadra emberi erények és bűnök megfelelő számban ismétlődtek, de Jézus első meg második eljövetele csak egyszeri esemény volt az egyik, és ami előttünk van kéznyújtásnyira lesz a másik. Meg kell tanulni azt a szeretetet, amelyről mindjárt egy verset is meghallgatunk, de a befejezés előtt hadd olvassam fel a Jelenések könyve 21. fejezetét, az első részét csak kivonatosan, hogy miután lezajlódik Jézus második eljövetele, maga Jézus megszólal, amikor János apostol lát új jeget és új földet, és látja az igaz emberek közösségét, akkor hall a 21. fejezet 3. versétől egy szózatot is, amely azt mondta az égből, íme az Isten sátora az emberekkel van, és velük lakozik, és azok az ő népei lesznek, és maga az Isten lesz velük, az ő Istenük. És az Isten eltöröl minden könnyet az ő szemeikről, és a halál nem lesz többé, sem gyász, sem kiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az elsők elmúltak. És mondta az, aki a királyi széken ült, íme mindent újjá teszek, és mondta nékem, írd meg, mert e beszédek hívek és igazak. És mondta nékem, meglett, én vagyok az alfa és az omega, a kezdet és a vég, én a szomjazónak adok az élet vizének forrásából ingyen. Aki győz, örökségül nyer mindent, és annak Istene leszek, és az fiam lesz nékem. Milyen érdekes, hogy Jézus mennyire látja a mi emberi természetünket. Azt mondja János apostolnak, mindent írjál meg, ezt is írd meg, hogy én mindent újjá fogok tenni. De kiknek a részére tehetek újjá mindent? Akik itt a földi életben megtanultak velem járni, akik itt a földi önző világban csak a szeretet mesterével én velem akartak élni, ezeknek az embereknek újjá is tehetek mindent, mert ezeknek nem azon jár majd az eszük az örök életben, hogy hol tegyenek keresztbe a másik embernek, hanem csak az lesz az életükben a legfőbb cél, hogy hogy adjanak, hogy szolgáljanak, ahogy én az Isten nem azért jöttem, hogy nekem szolgáljanak, hanem hogy én szolgáljak másokat. És még mondja az 5. versben, hogy írd meg, mert te beszédek hívek és igazak, tehát ebből minden be fog teljesedni. És lezáródik ez a kijelentés itt a 21. fejezet 7. versében azzal, hogy aki győz, örökségül nyer mindent. Ugye az első vers után is említettem önöknek, hogy két utunk van az életben, vagy legyőzetni, vagy győzni. Vagy az önzés győz le bennünket, vagy Isten segítségével mi győzzük le az önzésünket és a világ önzését, ami különböző formában testesül meg és lép elénk. Hát a befejező szavak előtt egy német költő versét hallgassuk meg.
Paulót néha csodáért imádkozom. Még mint kisgyermek azt hittem, hogy valamikor, majd egyszer legalább átélek egy csodát. Egyet a te nagy, felfoghatatlan, titokzatos jeleid közül. Néha azért is imádkoztam, amikor magam is ínségbe jutottam, és nem tellett saját erőmből arra, hogy másoknak segítsek, tanácsot adjak és mentsek. Te nem küldtél aranyszárnyú angyalt nekem, sem álmaimba látomást, sem csodatévő kezet, hogy elcsítítsa szenvedéseimet. És gyakran úgy volt, feladok mindent. Mert nem látszott kiút, és sehol valami jó megoldás. Csak te tudod, mi tartott vissza mégis. Ha egyszer magam már gyönge voltam, valaki jött és fölemelt. Amikor úgy gondoltam, hogy többé senkit sem tudok szeretni, valaki jött és szeretetet sugárzott felé. Már tudom, ez mind a te csodád volt. Embereket küldtél hozzá, mint követeket, mint angyalokat. Nem a fény meg a hatalom csillogott útjukon, és én még azt sem tudtam, hogy akiket küldesz, keresztények-e. Köszönöm neked szeretetet, sok-sok jelét, a csodákat, amelyekre csak egy a magyarázat. Szeretsz engem, és nem hagysz el soha. Nincs számomra semmi, de semmi természetes magyarázat. Irántunk való szereteted az emberek által és az emberekben. Ez az a nagy csoda, amely a természet minden törvényénél nagyobb. A nem keresztények jelet várnak tőlünk, a szeretet jelét. Ezáltal lesz megint valóság, amit egykor a keresztényekről mondtak. Nézzétek, hogy szeretik egymást. Taníts meg bennünket a szeretetre, hogy ma is megint azt mondja a világ, nézzétek, mekkora bennük a szeretet. Ez lenne a nagy jel, olyan, mint egy csoda.
Kedves hallgatók, most már tényleg a zárszó, az utolsó jelenések könyve 22. fejezet 13. és 17. verse közötti rész, amelyben Jézus elbúcsúzik, és itt, hogy mi is befejezzük a sorozatunkat, a bibliai látomások összefoglalását, egy valamit, ha már nem másodszor, harmadszor, de negyedszer is hadd ismételjek el. Nagyon sok ember a jelenések könyvét nem érti, mert azt mondja, hogy ez érthetetlen. Nem ismeri olvasni, mert azt mondja, hogy ez félelmetes és titokzatos. Csak egy kérdést szoktam ilyenkor mindig feltenni. Hát, ha jelenések könyve azzal kezdődik, hogy ez Jézus Krisztus apokalipszise. Jézus Krisztus mikor volt homályos, érthetetlen, titokzatos, és mikor nem lehetett érteni a szavát. Jézus nem úgy beszélt, mint a dodonai jósok, nem úgy adott proféciát, hogy azt így is meg úgy is lehessen magyarázni. A jelenések könyve is azzal fejeződik be, hogy hozzá se tegyünk, el se vegyünk belőle, mert ez Dávidnak gyökere és ága, ama fényes és hajnali csillag, maga Jézus Krisztus nyilatkoztatta ki nekünk. Most ebben a sorozatban természetesen mi jelenések könyvéből csak néhány látomást kicsippentettünk. De ha végigolvassuk jelenések könyvét, teljesen nyilvánvaló számunkra, hogy Jézus Krisztus minden szükségletünkről gondoskodni szeretett volna. Vannak egyéni szükségleteink, megtanulni a szeretetet családban, a kis életkörülményeink között, de minden ember azért egy társadalomnak és a történelmnek a része is. Szükségünk van annak a látására is, hogy milyen erők határozzák meg a mai világot, és mitől kell óvakodnunk, és kihez kell ragaszkodnunk. Ezt Jézus Krisztus mind kijelentette a számunkra. Tehát a jelenések könyve az a Bibliának 66. utolsó irat, amiben tényleg minden benne van, ami a mai élő keresztények számára szükséges. Én azzal a reménységgel tudom befejezni ezt a látomások sorozatot, hogy bizonyára sokak figyelme felkeltődött ezek iránt a bibliai kijelentések iránt, és főleg a két nagy könyv, Dániel és jelenések könyve iránt. Newton mondta, a híres fizikus, hogy aki Dániel könyvét nem érti, a kereszténység alapjait nem érti. Valóban így van ez, ezért nem láthatunk se szeretetet, de se igazságot és se istenismeretet még keresztények nagy tömegei között sem. De abban a pillanatban, amikor mi is elhatározzuk, hogy mi megismerjük, hogy az Isten mit mond. Mert számunkra nem csak az a fontos, hogy létezik Isten, hanem leginkább az a fontos, hogy mit mond az Isten. Akkor a mi életünkben is nagy változások fognak bekövetkezni, és talán azok életében is, akik a körülöttünk vannak. Hát ezeknek a gondolatoknak a jegyében fejeznénk be a sorozatunkat. Van még egy kis időnk, tehát egy 10 perc múlva lehet kérdéseket feltenni, de akik nem tudnak eljönni a mostani júniusi utolsó alkalomukra a Széchenyi-hegyen, külön kérem, hogy legyenek kedvesek megadni nevüket, címüket. Az őszi folytatásról mindenkit kivétel nélkül ki fogunk értesíteni. Úgyhogy a viszontlátásra, és akkor egy 10 perc szünet után elkezdjük a kérdéseket. Hát nem egészen így van ez, Marika, mert ugye, hogy a hit kitől származik, arról két nevezetes bibliai kijelentés van. Az Efézusi Levél 2. fejezetében azt olvassuk, hogy a hit Isten ajándéka, nem tőletek van. A Jelenések könyve 3. fejezetében meg azt mondja Jézus, hogy védj tőlem tűzben megpróbált aranyat, ugye, ami a hitnek a jelképe. Tehát a hit az egyszerre Isten ajándéka és az ember keresésének az eredménye. Tehát ez a találkozási pont. Isten mindenkinek akar önmagáról adni számtalan bizonyítékot. Elmondja, hogy miért teremtett, a törvényei alapján hogyan kormányoz, hogy a bűn világában is csak a szeretet által lehet boldog bárki ember. Ezt az Isten elmondja a Bibliában többféle módon. Na most itt az a kérdés, hogy az ember mennyire keresi az Istent. Mennyire akarja megismerni az Istent. Ugye sokszor ezzel évek, évtizedek mennek el, mert ugye az emberekben akkora nagy az előítélet a Bibliával szemben, meg olyan nagy ellenérzések is vannak, mert tény az, hogy keresztény emberek meg egyházak nagyon lejáratták a Bibliát, meg ma is lejáratják. És ezért nagyon nehezen jön ez össze sokszor, hogy ez a kettő találkozzék. De aki az életben egyszer azt mondja, hogy én most nem arra nézek, hogy emberek mit mondanak, vagy egyházak mit mondanak, ha én a Bibliát elkezdem olvasni, meg akarom ismerni előítélet és elfogultság nélkül, akkor a hit, ami jó esetben ebben az emberben megszületik, ez az Isten ajándéka és az ő keresésének a találkozása lesz. Tehát ez a hit. A hit az mindig Istentől származik, mert ő tette meg az első lépést, hogy mi megismerhetjük őt. A hit hallásból van. A hallás pedig Isten igéje által, mondja a Római Levél 10. fejezete. Ha Isten nem szólt volna, ha nem lenne Biblia kezünkben, honnan lenne hitünk? Mibe tudnánk belekapaszkodni? Tessék? Igen, tehát olyan másik felét honnan kapjuk? Igen, hát a 99%, amit itt... Tehát itt is azt mondanám, hogy az az 1%, amivel mi keressük az Istent, az is az Isten késztetéseinek az eredménye. Mert sajnos a magunk erejéből, hogyan is mondta Jézus, olyanok vagyunk, mint a 100. eltévedt bárány. Legfeljebb valami bégetésre futja. Vagy olyanok vagyunk, mint a 10. drachma, amit az asszony kisepri a házát, hogy megtalálja, a Lukás 15. fejezetében. Szóval az ember annyira elveszett, szóval ezt nem láttuk mi, hogy befogadtuk az önzést. És az önzés annyira szétroncsolt bennünket, hogy egyáltalán az, hogy mi keressünk, ahogy mi nagyobbra, többre vágyakozzunk, ha nem fogadjuk el az Isten lelkének a késztetését, az az 1% se jön össze. Ez igaz? Na de az Isten mindent megtesz azért, hogy mi kereső lények legyünk. Tehát az Istenen ez nem múlik. Így fejeződik be a Jelenések 22:17, hogy a lélek, a Szentlélek és a mennyasszony, ugye ami az igazi egyház jelképe, azt mondja, hogy jöjj, és aki szomjúhozik, jöjjön el, és aki akarja, vegye az élet vizét ingyen. Tehát a Szentlélek meg az igazi kereszténység, az mindig ugye ezt mondja az embereknek, hogy emberek, én nem erőltethetek rátok hitet vagy meggyőződést, de keressétek az Istent. Hogy Ámos próféta mondja, hogy engem keressetek és éltek. Vagy akik engem szorgalmasan keresnek, megtalálnak. Példabeszélek 8. Vagy Máté 6-ban, hogy Jézus mondja, hogy aki kér, az mind kap, aki keres, talál, az örgetőnek megnyitatik. De ez teljesen igaz a kérdés, hogy az az 1%, hogy én keressek, az is sokszor évekig vagy évtizedekig nem jön össze, mert az emberek el vannak foglalva a pénzzel, a hatalommal, az élvezetekkel, a létfenntartás, mit tudom én, mivel vannak elfoglalva az emberek, csak éppen a legfontosabban nincsenek elfoglalva. De ezt most nem megrovólag mondom, sajnos az önzés ezt tette, a bűn ezt tette, hogy az emberi világban minden a feje tetejére fordult. Az ember nem azt keresi, ami fontos és lényeges. Az ember kis vacak dolgok után megy, és akkora energiát beleöl, mintha a világ legnagyobb dolgai lennének. És ahogy Jézus mondta Mártának, hogy csak egy a fontos Márta. Vagy mondta a hegyi beszédben, hogy keressétek először Isten országát és az ő igazságát, és minden más megadatik néktek. De mi ezt is feje tetejére állítjuk, és azt mondjuk, hogy most ez is kell, meg az is kell, meg az is, meg az is. Ha 100 dolog meg lesz, akkor majd 101-szerre majd kezembe veszem a Bibliát. Ez sajnos ez így működik az emberi világban, és ezért működésképtelen a világunk. Ugye? Hát de az az... kis volt hite, csak egy bizonyos határon túl kudarcot vallott a hitük. Volt nekik is hitük, csak amikor a hit nem következetes, nem mindenben Istenre támaszkodó, ha a hithez belevegyítünk emberi okoskodásokat, akkor lesz olyan a hitünk, mint a jó barátai hite. És ha a hitünkhöz nem vegyítünk bele emberi filozofálgatásokat, meg okoskodásokat, ha van merszünk azt mondani, hogy én ezt hiszem, de ezt már nem értem, de akkor is hiszek az Istenben, de nem értem, hogy miért történnek velem ezek a dolgok. Tehát Jobb azt mondta, hogy én nem tudom megmagyarázni, ami velem történik, de legalább hazug magyarázatot se adok rá. A barátok meg úgy gondolták, hogy ők meg tudják magyarázni a megmagyarázhatatlan, és egytől egyik sajnos a hazug utakba tévedtek bele. Itt erről van szó. Nem, ez érthető azért, hogy... De mi nem érthető ebben? Ez egy híres jelkép, Péter első levelében fordul elő. Tehát a hit az egy mindig tisztuló, és mindig a salakok elhagyó valóság kell, hogy legyen. Na most, hogyha a hitünk nem így növekszik, hanem a hitünkbe belekeverhetünk emberi bölcselkedést, vagy más emberi tekintélyek meggyőződését, akkor olyan lesz a hit, mint amikor az aranyba rezet tesznek bele, vagy vasat, vagy nem tudom én mit. Tehát ez a barátoknak a helyzete, hogy ők is hívő, Isten hívő emberek voltak, 7 napig azok voltak, amikor csöndbe maradtak, és nem szóltak egy szót se, csak megrendülve látták, hogy Jobot milyen csapások érték, de amikor elővették a maguk okoskodásait, nem hogy hallgattak volna, mert ha hallgattak volna, továbbra is nagyon hívő emberek maradtak volna. Igen, itt igaz a mondás. De ők elővették, hogy szerintük a Jób megcsalta a feleségét. Vagy szerintük a Jób a vagyonát valami becstelen utakon, módokon. És annyira belelovalták magukat ebbe, pedig semmi bizonyítékuk nem volt erre. Hát senki nem tudta ezt igazolni, hogy Jób megcsalta a feleségét, vagy a vagyonát becstelenül szerezte. Annyira belelovalták magukat, hogy a végén már vádolták Jobot, hogy miért nem fogadja el az ő érvelésüket. Mert hát nem érhetik ilyen csapások az igaz embert. Hát hogy ne érhetnék? Hogy Isten mit enged meg az életben, ezt ő tudja, hogy kinek mi válik a javára, meg a környezetének, és Jobot nem azért érték a csapások, mert ő hívta volna elő ezeket a szörnyűségeket, hanem teljesen méltatlanul érték, de ő akkor is kitartott az Isten mellett, és ezért dőlt meg Sátán vádja. Tehát ez azt gondolom, hogy legalábbis nagy vonalakban, amennyire itt 5 perc alatt el lehet mondani, azért valamennyire csak érthető. Azt hiszem, hogy itt a Náhum könyve első fejezete épp erre válaszol, mert ha valaki itt a bűn világában megtanulta gyűlölni a bűnt, akkor egy olyan világban, amit az Isten teremt majd, és ahol a szeretet lesz a mindenki által elfogadott törvényt, akkor ott miért kívánna a bűnt? Tehát én ezt lélektanilag nagyon könnyen megoldható dolognak tartom, mert ha itt az önzés világában azt mondta, hogy ezt nem, hát ez a boldogtalanság oka, akkor egy olyan világban, amelyben nem lesz ilyen, akkor visszakívánna azt, amit már itt írtózott tőle? Szóval a hitbeli tapasztalatok, hogyha valaki mondjuk hitben megtapasztalja azt, hogy nem jó lopni, vagy nem jó csalni, És az egész világ megy bele a lopásba és csalásba, mint hogy hát tényleg ez a helyzet. De egy olyan világban, ahol nem azzal foglalkoznak az emberek, hogy hogy lehet a másikat becsapni. Hát ha itt én ettől szenvedtem, akkor ott mi buzdítana arra, hogy újra kezdjem azt, amitől én már itt szenvedtem, leszámoltam, és Krisztus segítségével le is győztem. Akkor ott miért kezdeném azt újra? Na de ezért mondja az Ézsaiás könyve 26. fejezete, hogy ez a kérdés, ez jogos lenne akkor, hogyha a gonoszok is ott lennének. Mert ha kegyelmet nyerne a gonosz, nem tanulna igazságot, az élők földjén is a hamisságot nézné. Tehát Isten ezért nem adhat örök életet az önzésben élt embereknek, mert akkor az örök életbe újra kezdenék az egészet. Akkor lenne kétszer veszedelem. De hogyha olyan emberekből áll csak az örök élet, akik itt a földön legyőzték a bűnt, akkor mi motiválná őket arra, hogy ott újra kezdjék, amitől már itt is irtóztak, és amit már itt is legyőztek? Nem érthető ez? Vagy túl könnyed érvez, vagy súlyosabbat várunk? Mert olyan súlyosat ne várjunk, hogy Isten senkit nem kényszerít. Isten nem, sátánt se kényszerítette arra, hogy most forduljon vissza. Meg akarta győzni, nem sikerült. Az első emberpárt se kényszerítette, kérte tőle. Nem sikerült. Na de olyan embereknél, akiknél az Isten szava megfogant, és ezek az emberek nem kívánták már itt a földön se az életüket a bűnnel megfertőzni, az mi motiválna őket arra, hogy egy tiszta, tökéletes világ valamire vágytak, hogy ott újra kezdenék azt, amitől már itt szenvedtek, és eszük ágában nem volt itt se megtenni, hát még ott, ahol erre az Isten olyan körülményeket teremt, hogy nem lesz bűn. Tehát én a Náhum könyvében ezt az igét, hogy mit koholtok az Úr ellen, tehát mert az Istennek azért kell ilyen hosszú ideig várni. Mindenki előtt mindenki kell, hogy tisztuljon. Mert ugye az Isten lezárhatta volna már a történelmünket régen, meg az ítélet is lehetne ennyi az ítélet, nem külön az igazak fölött, már 150 éve zajló ítélet, 1000 éves ítélet a gonoszok fölött, tehát ez már magában időben egy óriási nagy mennyiség, de az Isten ezért veszi a fáradtságot, mert ő neki nem probléma a bűn, mert az Isten látta már a kezdet-kezdetén, hogy a bűn jóra nem fog vezetni. Nekünk probléma a bűn, akik itt a föld életünkben is annyit játszunk a bűnnel, tessék megfigyelni, már századszor elkövetjük, de még mindig hitegetjük magunkat, hogy ez jó. Hát iszonyatos mi az ma azért ez a bűn, nem? Hát ma az ember százszor hazudott, mondjuk már mindegyszer lelepleződött, hogy rossz, még azért még megpróbálom, mint a Jákob megpróbált, hogy még egy kicsit azért beleviszek egy kis hazugságot, mert hát ha még mondjuk ez jóra fog, de nem, hát a rossz az soha jóra nem vezet, az csak az Isten tudja jóra fordítani, de nem azért, mert rossz, hanem azért, mert ő mindent jóra tud fordítani. Tehát én a Náhum könyvének ezt az igéjét tartom a perdöntőnek, hogy itt szövegszerűen kimondja a Biblia, hogy nem lesz kétszer veszedelem. Most egy veszedelmes időt élünk, egy veszedelmes történelem, de ez nem fog megismétlődni. Most a halálunk pillanatában nem történik meg az ítélet, mert az ítéletnek egy szabott pillanata van, ahonnan elkezdődik, és az igazak fölött kezdődik el először. 1 Péter 4.17 szerint. Először az Isten házán kezdődik el az ítélet. 1 Péter 4.17. Utána boldog és szent, akinek része van az első feltámadásban, annak nem árt a második halál. Jelenések 20. Tehát a Biblia szerint az ítélet az egy folyamat. Ha valaki meghal, nyugszik a föld porába, semmi ítélet nincsen. Ezért a példák, amiket említett, azok nem jó példák, meg nem is úgy vannak benne a Bibliában. Jézus nem azt mondta a jobblatornak, hogy még ma velem leszel, hanem azt mondta, hogy bizony mondom neked ma, velem leszel. Amikor te kérted, amikor eljövök az én országomba, mert a jobblator is azt kérte, hogy Uram, emlékezzél meg én rólam, mikor eljössz a te országodba. Nem most, amikor te másodszor eljössz, és hatalommal és dicsőséggel. A Lukács 16. fejezetében a gazdag ember szegény Lázár az egy farizeusi tanmese volt, Jézus azt azért idézte vissza, mert a pénzszerető farizeusokat a saját történetükkel tette lehetetlenné. Az nem a halál utáni életről szólt, mert senki nem azt kérdezte Jézustól, hogy mi van a halál után. Senki. Ezt mindenki tudta, hogy a halál után mindenki nyugszik a föld porában. Halál után nincsen az, hogy lélek ide megy, vagy a test az ott marad, vagy hogy tisztító tűz. Ilyen nincs a Bibliában. Tehát ezek a középkori mesék és babonák és hiedelmek, amelyektől az emberek frászkadtak, ugye, mind a mai napig a frász töri ki az embereket, hogyha ezekre gondolnak. A félelem, a babona kötözi meg az emberek nagy többségét, mert ugye a középkorban azt csinálták, hogy a félelmet keltve akartak vallásossá tenni embereket. Ez borzalom volt. Ma is érezzük ennek a hatását, hogy olyan pokol kínjaival fenyegetődzve akarnak az emberekre hatást gyakorolni. A Biblia ilyet nem tesz. Ahol az Úr lelke, ott a szabadság, mondja a Biblia. Isten félelemből nem is fogad el hitet. Meg nincs, félelemből nincs hit, az nem hit, az hiszékenység. Tehát a Bibliának az ítéletről szóló tanítása meglehetősen részletes, időbelileg is megokolt. Hát ezt vannak kiadványok itt, amikből meg lehet ezt ismerni. És ugye a Jelenések könyvéről eddig két kötet jelent meg, ez a Jézus Krisztus apokalipszise 1 és 2, ez a hét levél, az a hét pecsét, majd a hét trombita szó is megjelenik, és ezek a végső események is. Szóval ezeket meg kell ismerni. Én most röviden mondom, hogy az élet, halál, feltámadás menetrendje ez. Magával, Illéssel és Mózessel. De igen, de ott mondja, ugye Illésről mondja a Királyok második könyve, hogy őt Isten tüzes szekéren felvitte a mennybe. Tehát ő nem halt meg, őt az Isten innen a földről elvitte a mennybe. Még egy ilyen ember van, Énok. Mózesről pedig a Júdás levele mondja, hogy Jézus adta vissza neki az életét a halálból. Tehát az a bizonyos 24 vén, akik ott vannak a mennyben, az emberiség előrse, 24 ember ott van már a mennyben. Azok közül hármat ismerünk név szerint, Énok, Illés, Mózes. A többi 21 pedig az, akik Jézus feltámadásakor Jeruzsálemben a sírok, amikor megnyíltak, kijöttek a sírokból, bementek a városba, és Jézus magával vitte őket. Tehát ott, ha nem mondaná a Biblia, akkor meg lennénk döbbenve, hogy ott a Megdicsőülés hegyén hogy jelenhet meg jobbról, balról Illés meg Mózes. De mondja a Biblia, hogy az egyik kiket fog majd, az egyik a feltámadt igazak előképe Mózes, a másik pedig, akik élve érik meg Jézus második eljöveteit és nem halnak meg, Illés meg az ő előképük. Mind a két személy, Illés is meg Mózes is egy bizonyíték, hogy lesz feltámadás és lesz igazak elváltozása. Ez biztos, hogy lesz, mert az Isten materiálisan megmutatta. Kérem, itt van az egyik, itt van a másik, Mózes és Illés hasonlatosságára fognak feltámadni vagy elváltozni mennyei dicsőség.